Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje Joel próféta könyvében van. A második fejezetből olvasom a 12., 13. és 14. verset. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és megbánja még a rosszat is, ki tudja, hát ha most is megbánja, és áldást hagy maga után. Kedves testvéreim, az értelmes, a hasznos, a gyümölcsöző bibliaolvasás igazából akkor kezdődik, amikor fölismerjük azt, hogy a Biblia tele van szimbólumokkal. És ezekben a szimbólumokban, ezeknek a gazdag értelmében, sok dimenziójuk értelmében szól hozzánk Isten. Tele van a Biblia szimbólumokkal, és pedig direkt és indirekt szimbólumokkal, közvetlen és közvetett szimbólumokkal, csak példákat mondok. Direkt, vagyis közvetlen szimbólum az, hogy az Úr az én pásztorom. Jézus Krisztus a főpap. Ahogy ő mondja egy másik igében, én vagyok a szőlő tőti, a szőlő vesző. És így tovább. Úgy vagyunk az Isten országával, mint az a gyöngykereskedő, aki már ismeri az átlag gyöngyöket, de valami különöset, az egyetlen, az igazit, a legfényesebbet keresi. És így tovább. Ezek a direkt szimbólumok, amiket vagy megértünk, vagy nem, de közvetlenül már úgy szólalnak meg, mint szimbólumok. De van indirekt szimbólum is a Bibliában, ez pedig azt jelenti, hogy zajlik a történelem, mint történelmi esemény zajlik valami, de értelme van. A konkrét történelmi esemény lesz szimbólummá. Itt csak a legegyszerűbb példákat mondom. Egyiptomból kivonul a nép, aztán a pusztában bújdokol 40 esztendeig, aztán hazatalál az ígéret földjére. Ezek történelmi események. Ez valóban megtörtént. Az egyiptomi rabszolgaság, a keserves szabadulás, a keserves pusztai zarándokolás, a boldog megérkezés, és itt a... Ez tehát egy történelmi esemény. Vagy a babiloni fogság, mint ítélet, és a fogságban való érlelődése a népnek, és aztán a szabadulás. Vagy a Krisztus esemény, a Krisztus gyilkosság, és utána a Szentlélek ajándékozása a világnak. Ezek történelmi események, de sokkal-sokkal több van bennük, mint csak történeti esemény. Ezek indirekt módon szimbólumok. Még annyit bevezetésül, hogy mostanában értettem meg, hogy mi a töblete a szimbólumnak a tanítással, a direkt, egyszerű tanítással szemben. Gondoljunk a tékozló fiú történetére. El lehetne mondani egyszerű tanításban is, hogy az Isten szeret, az Isten még a bűnösöket, akik tőle elszakadtak, azokat is szereti, ezt el lehet mondani így kételesen, és ez igaz. Jézus egy szimbólumban, egy történetben közölte ezt az evangéliumot. Mi a töblete a szimbólumnak a direkt, közvetlen tanítással szembe? Mostanában az anatómusok, az antropológusok föltárták ezt a csodálatos gazdagságot, ami az emberi agy idegrendszerben van. És sokat beszélnek mostanában az egyik agyféltekéről, meg a másik agyféltekéről. Más a funkciója az egyiknek, más a másiknak. Baj az, hogy egyik túl van méretezve, funkcionál, túl van foglalkoztatva, a másik pedig elhanyagolt állapotban. Az egyik agyféltekében történnek ezek szerint, a vizsgálatok szerint a logikus műveletek, a számolás, a következtetés, a filozófia, az okokozatok keresése. Az egyik agyféltekének ez a tevékenysége az arisztoteleszi tevékenység, a filozófikus tevékenység. A másik agyféltekének a feladata pedig a melegebb emberi valóságnak a mozgásba hozása, irányítása, tehát az érzés, az intuíció, a hit, az áhítat, a szépség, ez a másik agyféltekében van. És hát nagyon sokat lehet gondolkozni, meg hát folyik is a vizsgát, hogy hogy lehetne harmonikus életet élni, mind a két agyfélteke megkapja magáét és cselekedje magáét. Na, most csak ezt a szerkezetet meggondolva mondom azt, hogy a szimbólumnak az a csodálatos gazdagsága, hogy egyszerre mind a két agyféltekét mozgásba hozza. Ha azt mondom tételesen, hogy az Isten szereti az embert, akkor az egyik agyféltekét hozom mozgásba, az arisztoteleszi agyféltekét. Az Isten szereti az embert, megbocsátja a bűnt, és itt a tételekben beszélek az Isten dolgáról, akkor az egyik agyfélteke mozdul meg. De hogyha mondjuk maradva a tékozló fű történeténél, ha igazán a tékozló fű történetébe belemélyedek, akkor mind a két agyfélteke mozgásba jön. Az a rész is, amelyik a logikát viszi, megértem benne az igazságot, de a szívemet is átjárja valami melegség. Ez a töblete a szimbólumnak, a példázatnak, a jelképnek, a egyszerű merev tanítással szembe. És bizonyára nem véletlen, hogy Jézus szimbólumokban tanított. És nem véletlen, hogy az egész Szentírás tele van szimbólumokkal. És a legborzasztóbb az a bibliaolvasás, amelyik dogmákat akar kiolvasni a Bibliából, amelyik konokul az egyik agyféltekét dolgoztatja a bibliaolvasás közben is. Meg kellene tanulnunk átadni magunkat úgy a Szentírás szellemének, hogy az egész ember létünket, többek között mind a két agyféltekéket is mozgásba hozza. Tehát hosszú ez a bevezetés, de kellett ehhez, hogy Joel prófétáról szólhassak, mert Joel prófétát is akkor értjük igazán, hogyha szimbólumokat fejtünk meg, amik megszólalnak ebben a könyvben. Joel prófétánál is az a helyzet, hogy valóságos történeti eseményekre céloz a proféciájával, lezajlott eseményeket regisztrál, isteni értelemben értelmez. Tehát itt is történelem van előttünk, de már maga Joel is többet lát a történelemben, mint puszta történések sorozatát. Valami módon ezeknek jelentésük van. És mondom, a Joel könyvét az érti meg, aki egyrészt komolyan vesz, hogy történelemről van szó, de nem akad el a történelemnél, hanem Joellel együtt keresi, hogy ennek a történelemnek mi az értelme. És én most ezt akarnám elmondani néktek, testvéreim, hogy az egész könyvben, most olvastam néhány verset, de az egész könyvet szeretném átadni néktek, az egész könyvnek az üzenetét, hogy a továbbiakban, ha emlékeztek majd rá, Joel egy üzenetként, egy élő üzenetként álljon elétek. Tehát Joel könyvéből valami érvényes üzenetet, ami akkor történetileg volt elsősorban érdekes, fontos és érvényes, de aztán túlemelkedik a történeti eseményen, múlnak az évezredek, és ami szimbolikus az akkori történésben, azt akarom idehozni, mert az az ige, hitem szerint ebben a történésben. Tehát Joel úgy értelmezi a dolgot, hogy valami történt, hallottuk is, és a továbbiakban is kiderül, valami súlyos természeti katasztrófa zuhant az országra. Ezúttal nem asszírok, babilonok katonaság igázta le az országot, hanem valami súlyos természeti katasztrófa. Úgy tűnik, hogy férgek, szöcske, sáska, cserebogár ette le a leveleket a fákról, vagy még a fiatal ágaknak a kérgét is lerágta, fehérlenek az ágak, mondja a költő, hogy nagyon szép nyelven ír, beszél Joel. Tehát valami természeti katasztrófa, ehhez a sáskajáráshoz még szárazság is, úgyhogy egy rettenetes esztendő, vagy több esztendő zuhant rá a népre. Ez a történeti esemény. Akik a televíziót nézik, én ritkán nézem, de emlékszem, egyszer láttam egy ilyen rettenetes képsorozatot, hogy milyen egy sáskajárás. Ma is a közel-kelet, Kelet-Ázsiában, Afrikában néha egy iszonyatos sáska hullám zúdul le valahova, és ahol tegnap még virág volt, és gyümölcs volt, és a fákon kéreg volt, és a földön fű és bokor volt, egy nap múlva az egész egy iszonyatos sivárság. Minden levelet, minden rágható fakérget, mindent lerágnak, és félelmetes egy-egy ilyen sáskajárás. Na hát itt is mondom, ilyesmiről van szó, ilyesmi történt, és Joel azt mondja, hogy ebben valami módon az Isten keze benne van, ennek van jelentése ennek az egész dolognak. Itt valami történt, ami nem Isten nélkül történt, valami jelt adott Isten, és erre a jelzésre felelni kell. Ez Joel egész könyvének az üzenete, négy fejezet összesen ez a rövid kis prófétai könyv. De a lényege ez, hogy jelzést adott az Isten, és erre a jelzésre felelni kell. Lehet rossz feleletet adni. Keserűség, fölháborodás, Isten tagadás, elfordulás az Istentől. Milyen Isten az Isten, aki az ő népével így törődik, aki engedi az ő népére ezt a sáskajárást. Lehet rossz feleletet adni, lehet jó feleletet adni. És Joel azt szeretné elérni, hogy a nép jó feleletet adjon az Istennek erre a jelzésére, ami a sáskajárásban történt. Na most testvérek, ezt az egész sáskajárást, ezt az egész ügyet is vegyük szimbólumnak. Szimbólumnak, és ebben az ügyben a legfontosabb ez a vers, a első fejezetben, amit a hernyó meghagyott, megette a sáska, amit a sáska meghagyott, megette a szöcske, amit a szöcske meghagyott, megette a cserebogár. Most testvérünk, valami szimbólum van. Mi történt tehát? Mi ez a természeti katasztrófa? Egy szó beugrott nékem ebben élkedésemben. Egy szó, amit a fiataljaink használnak. Tudjátok, hogy a fiataljainknak külön magyar nyelvük van olyan szavakkal, amiket évalon se értek. Avatag régebbi szavakat még csak értek. Már ez, hogy hapsi, meg hogy milyen fej, apafej, meg ezeket még csak valahogy értem. De figyeljük meg, hogy ezekben a gyerek vagy ifjúsági, milyen kifejezésekben is tulajdonképpen szimbólumok vannak. Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt még úgy mondták, hogy és akkor kaptam egy lelki fröccsöt. Hát ez is szimbólum. Kaptam egy lelki fröccsöt. Ez kiment a divatból, ma már helyett azon, és akkor jött a sóder. Jött a sóder. Hát ez is szimbólum, hogy jött a sóder. Na tehát van egy ilyen új magyar nyelv, amit vagy értek, vagy nem értek, de hát ez tele van szimbólumokkal, ez az új magyar nyelv is. Na most testvéreim, ebben az új nyelvrendszerben ugrott be nekem egy szó, amit kivétesen nagyon szeretek.
ez is jelképes, ez is szimbolikus, de pontosan ide tartozik. Nem tudom, hogy még mondják ki a fiatalok, de többször eljutott a fülembe ezt, hogy lelombozódtam. És akkor lelombozódtam. Ez is szimbolikus kifejezés, de nagyon sok minden van benne. És tulajdonképpen Joel erről beszél. És lelombozódott a szó betű szerint értelmét az egész ország. Jött a sáska, a szöcske, a herdő, a cserebogát, és amit az egyik meghagyott, az folytatta a másik, és végül lelombozódott az egész ország. Hát Joelnek ez a mondani valója, hogy van ilyen, hogy lelombozódik. És ez valami módon isteni jelzés, ennek valamiféle értelme van. Most próbáljunk így gondolkozni, tanuljuk a szimbolikus gondolkozást. Jön a hernyó és lerágja, és utána ez és az, mit lehetnek ezek a modern hernyók és sáskák, amik lelombozzák az életünket. Tehát bizony egyre több ember van, aki olyan lelombozódottan jár. Valaki szeretne hinni, és jönnek az okoskodásnak a hernyói, és lerágják. Vagy valaki szeretne hinni, és valami durva igazságtalanság történik vele. Mint a sáska lerágja azt, amit a hernyó hagyott. És jönnek a testi fájdalmak, és ezek a cserebogarak még lerágják, ami még maradt. És vannak bogarak, amik a gyökeret rágják, a kételkedés, a reménytelenség, a kétségbeesés, a kilátástalanság, az elmagányosodás, az egész életnek az elsivárosodása, az értelemnek az eltűnése, meg annyi hernyó és sáska és cserebogár, ami lelombolt minket a szó teljes értelmében. Értitek-e, miről beszélek, testvéreim? Aki nem érti, vagy örüljön, vagy szomorkodjék, mert alig ha van itt valaki, akinél a hernyók ne rágnák azt, ami zöldelő. És itt nem kimélnek semmit ezek a sáskák és hernyók, virágzik. Valaki gyümölcsöt szeretne teremni, gazdag, harmonikus életet szeretne élni, és jönnek a hernyók és a sáska, és lelombozzák az embert. Ismerjük-e, halljátok-e, értitek-e, miről beszélek, testvéreim? Itt van a szimbólum. Akkor ez egy konkrét természeti csapás volt, de már Joel, ismét mondom, már maga Joel azt mondta, ebben több van, mint természeti csapás. És belátod-e, testvérem, hogy amikor a te életedet lelombozzák a hernyók, a sáskák, a modern életnek a sok pusztító ereje, amikor lelombozzák, abban több van, mint személyes bal siker, vagy bal sors. Valami módon abban ott van Isten is. És most tovább mondom Joel könyvének az üzenetét. A Joel teológiája, vagy proféciája tulajdonképpen két nagy gondolatot tartalmaz. Az egyik az, amit már mondottam, csak még egyszer szövegezzük meg. Tehát Joel azt mondja, hogy ami itt történt és történik velünk, abban valami módon Isten keze benne van. Ez egyik prófétai fölismerés. A másik pedig az, hogy ott dől el a nép sorsa, hogy mit válaszol Istennek erre a jelzésére. Most van a kritikus pillanat, a kritikus idő, amikor az életünk lelombozódik, amikor mélységbe kerül, sötétségbe, keserűségbe kerül, akkor van a nagy pillanat az életünkben, amikor lehet így is dönteni és úgy is dönteni. Jó, ezt a két fölismerést mondja igazából, mondom színesen, konkrétan, mindenféle módszert, stilisztikai, művészi eszközt felhasználva, igazából ezt a kettőt mondja el. Benne van Isten keze, ami lelombozódásunkban valami módon. Ne tereljünk emberekkel és ne próbáljunk hernyókkal, kukacokkal, sáskákkal adakozni, akkor, amikor valahol mélyen Isten jelzése van ezekben. Ez egyik fontos igazság. A másik pedig az, hogy és ekkor dől el. Az életünk további sorsa, ha nagy szót akarok mondani, hogy itt dől el életünknek az üdvössége. Tehát először még visszatérve erre, hogy lelombozódik különböző férgeknek a hatására. Jóel nem egyszerűen csak ítéletet lát ebben. Sajnos van ilyen rövid zárlatos teológiai keresztény gondolkodás, hogy fáj, szenvedsz, egyedül vagy, lám az Isten ítélete utolér. Nem ilyen egyszerű a dolog. Jóel úgy látja, hogy ami történik, az igazában a kegyelemnek az előjátéka lehet. Az a kegyelemnek a visszája lehet. Az bevezetője lehet utána a kegyelemnek, mint ahogy nagyszerű, csodálatos sorokat olvasunk, olvassátok el, fél óra alatt az egészet el lehet olvasni oda, de csodálatos sorok vannak arra, hogy és akkor megint a must ömleni fog, és az olaj ömleni fog, és virágozni fognak a fák, és boldogság és bőség lesz. Tehát a lelombozódás az nem a végső szava Istennek, és még csak nem is szabad talán ezzel a kemény szóval illetni, hogy ítélet. Van benne ítéletes elem is természetesen, de ne hagyjuk ki belőle azt, hogy úgy ítélet, hogy a kegyelem előjáték egyúttal. Hogy egyúttal a kegyelem felé vezető út. Azt lehet mondani, hogy csak úgy lehet a kegyelemhez eljutni, hogyha ez a lelombozódás megtörténik. Ez tehát az egyik fontos igazság ebben a prófétai üzenetben. A másik pedig az, hogy itt dől el minden. Az életünk legmélyebb pontján dől el az, hogy merre tovább. És valószínűleg kell az, hogy valami mélységbe jusson el az életünk, hogy az igazi irányt megtalálja. Mert lehet ebben a mélységben úgy gondolkozni, hogy hát most már elég volt, jöjjön a halál, nincs értelme semminek. És lehet úgy gondolkozni, hogy segítségül hívom az Úr nevét. A harmadik részben van ez, hogy megmenekül az, aki segítségül hívja az Úr nevét. Elgondolkoztunk-e már azon, hogy mit is jelent ez, hogy segítségül hívni az Úr nevét. Más az, hogy dicsőíteni az Úrnak a nevét. Más az, hogy hálát adni az Úrnak a segítségért. És más az, hogy segítségül hívni. Ez, hogy segítségül hívni, ez azt jelenti, hogy én a mélységben vagyok. Kilátástalanságban vagyok. Reménytelenségben vagyok. És onnan, abból a mélységből, nem a semmi felé, hanem még onnan is a mélységből is Isten felé kiáltok. Én Istenem, miért hagytál el engemet? A nagy mélységben is még mindig azt mondom, hogy én Istenem, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik. Itt van Jóel prófétának a lényege, arra próbálja a népet rávenni, hogy ebben a nyomorúságban, amiben jutottatok, ebben még mindig szól az Isten. Még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel. És még csak ezt a gyönyörű mondatot gondoljuk meg egy pár pillanatig. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Itt megint gondoljunk arra, hogy maga az is már a bűnbánatnak a jele, ha valaki a ruháját megszaggatja, legalábbis abban a régi világban, ez valóság volt. Gyászban, igazi bűnbánatban, bizonyos istentiszteletek keretében tényleg történt ez, hogy a ruháját megszaggatta. Tehát ez már egy odafordulás, ez már a bűnbánatnak valamiféle formája. azt mondja Joel, hogy ez kevés. Ne a ruhátokat, hanem a szíveteket szaggassátok meg. Van tehát olyan odafordulás Istenhez, ami kevés, igényes az Isten. Az, hogy a ruhádat megszaggatod, az, hogy 10 forinttal többet teszel a persejbe, az, hogy egy-két alkalommal gyakrabban jársz az Isten házába, ez a ruhának a megszaggatása. Az Isten igényes Isten, szíveteket szaggassátok meg. És az egész valótokat változtassátok el, ezt igényeli az Isten. És akkor történik a nagy fordulat. A lelombozódás után újra kivirágzik a sivatag, újra élnek a fák és gyümölcsöznek a fügefák. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Az Istenhez való viszonyunkat nézzük meg, testvéreim. A végleteken át lehet csak Isten közelébe kerülni. A mélységek mélységébe kell lezuhanni, lezárni, és a mélységek mélységéből Istenhez kiáltani, úgyhogy a szívemet szaggatod meg, nem a ruhámat, nem vallásos cselekményekkel intézem el életem nyomorúságát, és még kevésbé mások vádolásával, hogy azért jutottam ide, mert mások. Vagy talán még ilyen furcsát, különöset is kell mondani, hogy amikor lelombozódik az életünk, akkor nem kétségbeesetten tartani kell néhány levelet, néhány virágot, hogy te sáska, te hernyő, legalább ezt ne bánts. Igenis, engedni kell, szinte bele kell engedni az életünket a teljes lelombozódásba. Nincs egy szál virág, egyetlen levél se. Minden értelmét veszítette, és ebből a de profundisból, ebből a nagy mélységből lehet úgy kiáltani Istenet, hogy meghallgatja, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtarthatik. Áldjon meg Isten minket ennek a ószövetségi több ezer éves prófétának, proféciának a mostani értelmét vigyük, lelombozódik az életünk. Előbb-utóbb lelombozódik, akármiféle permettel próbáljuk a hernyóba, sáskákat távol tartani, lelombozódik, mert megöregszünk, elkezdünk betegeskedni, elmagányosodunk, lelombozódik, ami fiatalos volt, szép volt, ragyogó volt, virágzó volt, lelombozódik az életünk, de ebben a mélységben lehet az üdvösséget megtalálni, amikor az Úrnak nevét hívom segítségünk. Köszönöm szépen!